mi segítségünk és bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi Urunktól. Amen. Mennyei édesatyánk, valóban nálad van segítségünk, nálad van a reménységünk, a vigasztalásunk, az erőnk forrása. Te vagy az, akihez menekülhetünk, sokan mások is mellettünk állnak, segíteni próbálnak, de a megoldások nálad vannak. Segíts, Urunk, erre emlékezni mindig, minden napon. Ezen az Isten tiszteleten is kérünk, így légy velünk, és add meg nekünk azt, hogy tudjunk rád figyelni. Szeretnénk a te ígédet meghallani, érteni, annak üzenetét magunkkal vinni. Urunk, könyörgünk azért is, hogy bűnbánati Isten tisztelet lévén segíts bennünket arra, hogy egyre jobban lássuk magunkat, a valóságos helyzetünket, és mutasd meg azt is, hogy milyen vagy te magad. Irgalmas, szerető Isten, aki nem hagyhatod a bűnt büntetés nélkül, de aki annyira szeretsz bennünket, hogy inkább Krisztust büntetted meg helyettünk. Add, Urunk, hogy a bűnbánati alkalmon mindezt mérlegre tudjuk tenni, át tudjuk gondolni, és életünket így tudjuk igazítani a te szent akaratodhoz. Könyörülj rajtunk, így légy velünk. Amen. Isten igéjét olvasom a Dániel könyvéből, az 5. részből, az 5. fejezet minden versét, az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassuk meg. Dániel könyve 5. részéből így olvasok Isten igéjét. Belsazár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Belsazár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nabukodonozor hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király a főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az arany edényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára a lámpatartóval szemben, a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyett, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozott, hogy vezessék elé a varázslókat, a csillagjósokat és a csillagászokat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Akárki legyen is az az ember, aki elolvassa ezt az írást és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára és rang szerint harmadik lesz az országomban. Akkor eljöttek a király bölcsei mindnyájan, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ezért Belsazár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és főrangú emberei tanástalanok voltak. Az anya királynő azonban hallva a királynak és főrangú embereinek a beszédét, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királynak. Király, örökké élj! Ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod se legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Atyád idejében őt úgy ismerték meg, mint akinek világos értelme van, és olyan bölcsessége, amilyen az Istenek bölcsessége. Atyád Nabukodonozor király a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok elöljárójává tette, igen, a te atyád, ó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás, értelem, továbbá álommagyarázó, titkot feltáró és rejtélyeket megfejtő képesség van. Most azért hivatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dánielt tehát a király elé vezették. A király így szólította meg Dánielt. Te vagy a zsidó foglyok közül való Dániel, akit atyám, a király hozott ide Júdából? Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint harmadik leszel az országomban. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Ó király! A felséges Isten királyságot és nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott atyádnak, Nabukodonozornak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor a szíve fölfúvalkodott és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Számüzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta a testét, míg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek királysága fölött, és ő azt ülteti a trónjára, akit akar. De te, Belsazár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és mindent utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet és íratta föl ezt az írást. Ez az írás, amelyet föliratott, mené, mené, te kélu farszín. Ez pedig a szavak magyarázata, a mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adja. Akkor Belsazár király Dánielt bíborba öltöztette, nyakára aranyláncot tétetett, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Belsazárt, a káldeusok királyát. Kedves testvérek, mindnyájan ismerjük azt a latin mondást, hogy in vino veritas, borban az igazság. Belsazár király ennek a történetnek az egyik főszereplője, Nabukodonozor nagy babilóniai uralkodónak, ő a fia, az utóda. Legyőzte, elfoglalta Babilónia a környező országokat, köztük Izraelt is, és végrehajtottak egy erőszakos lakosságcserét. Ennek az volt a célja, hogy felhígítsa a népet, ne legyenek egységesek. Ne legyen az állandó lázadozás. Ezt nem olyan régen átélték a szocialista országok is, amikor a határ mentén megpróbálták ugyanígy ilyen lakosság cserével az egységes, mondjuk magyar nyelvű határon túli falvakat hígítani. Ugyanerre törekedtek itt is, sokkal kevesebb lesz a baj, ha nincsenek nagy tömegben együtt, nem fognak annyit lázadozni, ellenkezni. Aztán nem csak betelepítettek oda Izraelbe idegeneket, hanem nagyon sokakat deportáltak, elvittek. Elvittek fiatalokat is, különösen a fiatalokat, mert úgy gondolták, hogy az a legjobb, ha őket átneveljük. És hogyha nem rettegésből szolgálnak majd bennünket, hanem már meggyőződésből. És milyen érdekes, aki ismeri Dániel könyvét, az azt látja, hogy ezeket a fiatalokat elvitték, és nagyon jól tartották őket. Tehát nem az volt, hogy rettegjenek, hanem megmutatták, hogy jó a mi birodalmunkat szolgálni. Jól fogtok élni, jól fogtok lakni, minden rendben lesz, mindennel elkényeztetünk benneteket. Ugyanazt teszitek, mint a király, és így tovább. És aztán azt gondolták, hogy akkor ezek, ha meggyőződésből támogatják a birodalmat, sokkal nagyobb hatással lesznek majd a honfitársaikra, akik ide lettek hozva. Így lett Dániel és három másik barátja is a babiloni birodalom szolgálója. Mondhatnám azt, hogy Dániel elfogadta az állást, de azért ez nem teljesen lenne igaz, hiszen azért ebben volt erőszak is. Nem dönthetett, nem egy állásinterjúra ment, hanem azt mondták, ezt fogod csinálni. De abban viszont döntött Dániel, hogy nem hajlandó megalkudni, és bár van fölötte egy idegen király, vezetni kell hivatalokat, döntéseket kell hozni, de csak addig engedelmeskedik, amíg az Isten akaratával szemben nem kell cselekednie. Emellett elkötelezte magát rendületlenül a barátaival együtt. Egyik alkalommal, ahogyan hallottuk is a történetet, Belsazár király egy nagy lakomát adott. 1000 fő meghívott vendég. Óriási nagy vendégség volt, parti, és aztán in vino veritas, a borral együtt jött az igazság. A borral, az alkohollal lazul az emberben az önfegyelem, a gátlások felszabadulnak, és ez így történt a királlyal is. Nyilván egy királynak nem kellett annyira tartania magát, nem kellett annyira izgulnia miatt, hogy mit gondolnak róla mások, de az alkohollal együtt még inkább minden gátlás felszakadt benne, és akkor kiderült, hogy ő milyen valójában, hogy kinek is képzeli magát. Nem csak egy birodalom vezetőjének, uralkodójának, hanem gyakorlatilag szinte egy félistennek. Hogy aztán a hec miatt-e, vagy ezt alátámasztandó, de úgy határozott, rendelkezett, hogy hozzátok csak el azt a jeruzsálemi templomi edényeket. Abból fogunk lakmározni, enni, inni, azokat a kelyheket fogjuk használni. Most egy kicsit mi jobban, még jobban át tudjuk érezni, hogy úrvacsorára készülünk, kehely cserében vagyunk, ugye kis kelyheket rendelünk, hogy azzal úrvacsorázunk majd, de azért köztünk nincsen senki, akinek az eszébe jutna csak egy pillanatra is, hogy egy gyülekezeti szalonna sütésen azt mondjuk, hogy igyunk abból bármit. Az úrvacsorai kehelyből, az egy szent dolog. Még inkább így volt ez, ha lehet ezt mondani, abban az időben a jeruzsálemi templomnak az edényeivel. Az élő Isten gyalázta meg vele. Azt mondta ki vele, semmibe veszem ezt az Istent. Én vagyok a magam Istene. A bor hatására kiderül, ilyen ez az ember. Bármit megtehetek, bármit kimondhatok, bármit megcselekedhetek. És amikor ez megtörténik, meghozzák ezeket az edényeket, és elkezdenek ezekből enni, inni, meggyalázni, akkor megjelenik az a bizonyos kéz, és elkezd írni. Én azt gondolom, hogy mindnyájan rettegnénk. Biztos, hogy nagyon megdöbbennénk, ha most csak úgy egy tulajdonos nélküli kéz látszódna, és ráadásul ír valamit a falra, talán még íróeszköz nélkül, ezt nem tudjuk. Minden esetre, ahogy írt, meglátszódott, megmaradt az írás. És nem tudták, hogy mi akar ez lenni. Már maga ez félelmetes volt, és aztán pedig az is, hogy de mit írtak oda? Mert a kéz aztán eltűnt, de mi van ott? Mit akar ez jelenteni? Ezt nem lehet emellett csak úgy elmenni. Egy olyan dolog történt, hogy a legbátrabb embernek is valószínűleg reszketett, vacogott a foga, a lába. Valamit odaírt ez a kéz, eltűnt. Mit jelent ez? Mondja is a király, bármit megadok, utánam, az anyakirálynő utána, a harmadik legnagyobb emberré teszem azt, aki ezt meg tudja magyarázni, és kiderül, hogy nincs senki, aki ezt az üzenetet el tudná mondani, meg tudná fejteni. Milyen érdekes, hogy Isten csak egy üzenetet küld, aminek a jelentését nem ismeri, de rögtön tudja, hogy azért van mitől félni. Van mitől félni. Lehet, hogy azt gondolta, én mekkora egy nagy ember vagyok, és mekkora dicsőségem van, és egy pillanat alatt kiderült, hogy van nálam nagyobb, akitől még én is félek. Bizony jobb megalázni magunkat Isten hatalmas keze előtt, mint megvárni, hogy ő alázzon meg. Az üzenetet a sok tudós közül egyedül Dániel tudja megfejteni. Mené, mené, tekél, ufarszin, megmérettél és könnyűnek találtattál. Dánielnek nem volt bonyolult a megfejtés, nem azért, mert akkor a zseni volt, hanem azért, mert Isten neki kijelentette. És azt mondja Dániel az üzenetben, Isten gondolatait, akaratát elmondva, továbbadva, hogy kedves király, Isten megmér. Isten megmér. Bélsazár király, te nagyon súlyosnak érzed magad. Komolynak. Amit te mondasz, arra ugranak a szolgák. Mindent megtesznek. De tudd, hogy Isten megmért, és téged súlytalannak talál. Te komolynak, tekintélyesnek véled magad, de semmi vagy az élő Isten erőt. Mi is időről időre, akarva vagy akaratlanul, de megméretünk. Megmérjük magunkat, meg megmérjük egymást is. Vannak, akik önmagukat mérve, saját magukat kórosan kicsinek, jelentéktelennek látják, akinek nem adnak a szavára, aki mellett elmennek, akin átnéznek. Vannak olyanok, akik épp ellenkezőleg nélkülözhetetlen bölcsességűnek gondolják magukat, akik talán nem mondják ki, de mégis így éreznek, hogy nélkülük megáll a világ. Ha ők nem mondják meg a tutit, akkor ott buta dolgokat fognak csinálni, dönteni. Amit ő mond, ami az ő véleménye, az csak igaz lehet. Nyilván mind a kettő hibás. Mind a kettő végletes, beteges. De megmérjük egymást is. Tudjuk, kik azok, akiknek a szavait, a kijelentéseit nagyon feltételesen kell kezelni, mert általában csak a töredéke igaz. Van, akiről tudjuk, hogy lufi szavai vannak. Jön a nagy kijelentésekkel, elhatározásokkal, ez lesz, az lesz, így fogom csinálni, úgy fogom csinálni, és aztán tudjuk, hogy a tizedéből se lesz semmi. Van, akinek a szavai megfontoltságot, bölcsességet hordoznak, és érezzük, hogy erre figyelni kell. Amikor ő beszél, jobb csendben maradni és hallgatni. Amikor azonban Isten mér meg, ott objektív eredmény születik. Ha mi mérjük magunkat is, sokszor elmérjük magunkat, sokszor sokkal könnyebbnek ítéljük magunkat, mint amilyenek vagyunk, vagy sokkal nehezebbnek, és ha egymást tesszük mérlegre, ugyanez a helyzet. Az Isten mérlege azonban objektív. Amit az mutat, az az igazság. Isten mérlegén több mérési eredmény születhet. Az egyik mérési eredmény az, amikor az Úr megítéli, megnézi az életünket, azt mondja, bűnös vagy. Kározat az részed. Bűnös vagy. A bűnnek büntetés a velejárója. Azt mondja Pál apostol, hogy a bűn zsoldja a halál. Mit jelent a zsold? Az jár. Ez nem könnyű adomány. Jár. A bűnnel együtt jár a halál. Van, akit úgy mér meg, hogy az a végeredmény, bűnös vagy, de kegyelmet nyertél Jézus Krisztusban. Van súlya az életednek. Önmagadtól nincs, de Krisztus által van. Krisztusért van. Aztán van, akinél az eredmény árnyaltabb. Kegyelmet nyertél, de hűtlen vagy. Kegyelmet nyertél, de nem vagy hűséges az Úrhoz. Bukdácsolsz, sőt nem is akarsz javulni. Van súlyod, de kicsi. Pici a súlyod. És van az, aki szorosan az Úrral jár. És annak tényleg van súlya. Kedves testvérek, hosszú volt ez a történet, amit felolvastam. Talán mindnyájan jól ismertük is. Most a végén csak annyit vigyünk magunkkal üzenetként, hogy gondoljuk át, ha Isten megmér, mit mutat az eredmény. Mit ír ki az Isten mérlege? Meg mi mit gondolunk magunkról, meg mit gondolunk a másikról, az egy dolog. Az objektív mérce az, hogy Isten mit mér velünk kapcsolatban. Ha megjelenne a mi házunkban, a mi szobánkban az a kéz, mit írna fel? Megmérettél is? Ezt keressük Istennél, és kérjük el, és ami eredményt kapunk, ahhoz képest törekedjünk az utolsó mérési eredményre. Megmérettél is, súlyosnak találtattál. Nem magadért, hanem Jézus Krisztusért. Úr Jézus, valóban nagyon különbözőek vagyunk. Más a habitusunk, más az életkorunk. Sok tekintetben még az élet felfogásunk is, de ami bennünket összeköt, az te magad kell, hogy legyél. Urunk, segíts abban bennünket, hogy lássuk magunkat minél jobban, tisztán, objektíven. Köszönjük, hogy ebben kapunk segítséget másoktól, hiszen mégis sok-sok embernek a véleménye rólunk valamelyest közelíthet minden bizonnyal a valóságoshoz. Különösen azoké, akik ismernek, akik Krisztusban testvérek. De Urunk, a legfontosabb nekünk mégis az, hogy te mit mondasz rólunk. Imádkozunk, hogy azt az eredményt értsük meg, lássuk meg, és azért is könyörgünk, hogy a legutolsóra törekedjünk. Krisztussal járni és hűségesnek maradni. Téged akarunk követni, megváltó Urunk. És imádkozunk azért is, hogy engedd meg nekünk, hogy veled járva mások számára is megtapasztalható legyen, hogy van súlya az életünknek, van súlya a szavunknak. Nem a levegőbe beszélünk, nem vagdalkozunk, nem kapkodunk, hanem tőled nyerünk bölcsességet és vezetést. Vágyunk erre, Urunk. És kérünk is téged, hogy lelked által mindezt munkáld ki bennünk. Engedd meg, hogy az este, az éjszaka folyamán oda tudjunk, oda akarjunk állni a te mérlegedre. Mutasd meg a valóságot. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy reménység szerint nem az ítélet vár ránk, mint Belsazárra, aki még aznap éjjel elveszítette életét. Nekünk még van kegyelmi idő, még van valamennyi. Segíts, Urunk, jól élni ezzel az idővel a te dicsőségedre. És kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fennség, erő és hatalom, öröktől fogva most és mindörökké. Amen.